Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Sikeresen zárult a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti választás informatikai főpróbája, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A háromnapos főpróbán a Nemzeti Választási Iroda mellett a fővárosi, a 19 területi és az 1264 helyi választási iroda vett részt. Hozzátették, a főpróbán a választási irodák több ezer munkatársa a június 7-i névjegyzékzáráshoz és a szavazás napjához kapcsolódó informatikai feladatokat gyakorolta. Előre generált próbaadatokkal gyakorolták a napközbeni részvételi adatok, a szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek adatainak rögzítését, a rendkívüli események jelentésével kapcsolatos teendőket, és tesztelték a választások belső kommunikációs rendszerét is. Az idei választás újdonsága, hogy a szavazást követően a választási irodáknak be kell szkennelniük a szavazóköri és eredményjegyzőkönyveket, a főpróbán ezt is gyakorolták. Emellett a Nemzeti Választási Iroda meggyőződött arról is, hogy a választási informatikai rendszer megfelelően és biztonságosan működik, tették hozzá. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre a szavazás napján június 9-én 12 óráig van lehetőség, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Hozzátették, a mozgó urna igényléséhez a választópolgárnak kérelmet kell benyújtani, ezt beadhatja online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi választási irodához. Felhívták a figyelmet arra, a korábbi választásokhoz képest újdonság, hogyha a mozgó urnát igénylő választópolgár megjelenik a szavazóhelyiségben, akkor ott leadhatja szavazatát, amennyiben a mozgó urna a szavazóhelyiségben van. Személyesen június 7-én péntek 10 óráig nyújtható be kérelem a helyi választási irodához. Online ügyfélkapus azonosítással vasárnap, június 9-én 12 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására. Új funkcióval bővül a Budapesti Közlekedési Központ alkalmazása, a Budapest Go. Már útvonaltervezés közben is egyszerűen érvényesíthetünk jegyet az applikációban, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint a fejlesztésnek köszönhetően a jegyeim ikon már útvonaltervezés közben is megjelenik a térképen, így az utazás során egyszerűen és gyorsan lehet jegyet érvényesíteni, valamint bérletet felmutatni, majd folytatni az utazás tervezést. A fejlesztés célja, hogy a jegy vagy bérlet használatot követően is gyorsan és egyszerűen vissza lehessen térni a félbehagyott úti tervhez, azaz átjárható legyen az útvonaltervezés és a jegy érvényesítés vagy bérlet használat, írja a BKK. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a frissítés több szakaszban érkezik meg az ügyfelekhez, így több napot is igénybe vehet, amíg minden felhasználó számára elérhetővé válnak az újdonságok. Megújul a Magyar Állampapír Plusz. A júniustól elérhető új MÁP Plusz továbbra is 5 éves futamidejű lesz, ami alatt évi 6,73%-os értékpapírhozam mutatót kínál a lakossági befektetőknek. A kamatozás változatlanul sávos lesz, az első évben 6,25%, majd fokozatosan emelkedve az ötödik évre eléri a 7,25%-ot. Vagyis a befektetőknek érdemes lesz minél tovább megtartani a papírt, hiszen annál magasabb kamatot tudnak elérni. Ezzel párhuzamosan kivezetik az egyéves magyar állampapírt, közölte az Államadóságkezelő Központ. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megjelenő felhőkből északon, északnyugaton átmenetileg egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugatias szél. A csúcs hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, késő estére 12-16 fokig hűl le a levegő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt mai gasztronómiai műsorunkban szeretettel köszöntöm Petes Imréné, Erzsike nénit, az Együtt Abasárért Aba Sámuel Egyesület elnökét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll. És nem véletlenül vendégeskedünk Abasáron, hiszen a közelmúltban ajándékként megkaptam egy kiadványt, melynek címe Hagyományos Abasári Ételek. Ezt a kiadványt az Önök Egyesülete adta ki. Nos, honnan is jött a kiadvány ötletem?
Hát a kiadvány ötlete onnan jött, hogy tulajdonképpen az egyesületünk, ami több mint 20 éve működik, és elsősorban a hagyományokra épít, a hagyományoknak a megőrzésére, annak a továbbvitelére, és volt nekünk 2020-21-ben egy pályázatunk a Magyar Falu programba, és ebbe a programba pályázatba nem csak a rendezvényekre pályáztunk, hanem többek között pályáztunk egy ilyen kiadványra is, amiben szerettük volna megőrzni, örökíteni a legjellegzetesebb abasári étkeket. És így született meg ennek a kiadványnak a megszületése, és a tagjaink közül ki mit vállalt, úgy hoztuk össze, közösen megbeszélve, hogy mit tegyünk bele ebbe a kiadványba.
Kinek volt az ötlete egy ilyen kiadvány létrehozása? Az ön fejéből pattan ki az ötlet?
Talán inkább mondhatom azt, mert ugye mint elnökként is ugye én fogom össze az egész egyesületi csoportot, és a pályázatíróval született meg ez az ötlet.
A kiadványról majd még beszélünk részletesen is, de előtte javaslom, hogy néhány mondatban mutassuk be az Együtt Abasárért Aba Sámuel Egyesületet. Mikor jött létre az egyesület, és milyen főbb tevékenységeik
az
vannak?
Az egyesület 2005-ben jött létre, akkor még mint idegenforgalmi és abasári egyesületként jött létre, és később alakult, egy év múlva talán alakult, akkor még nem is én voltam az elnöke, akkor mint tagozat, tehát három tagozattal jött létre, az idegenforgalmi, a hagyományőrző, kulturális és ifjúsági tagozat. Három tagozata működött, aztán később ez a tagozatok több mint 5 éve csak az Együtt Abasárért Aba Sámuel Egyesületként működik, és kulturális hagyományőrzés és turisztikai egyesületként ez a tevékenysége. Tehát mi próbáljuk mindazokat a hagyományokat felkutatni, mi tartjuk a hagyományos nőnapi köszöntéseket, tartjuk a mártonnapi összejöveteleket a hagyományaival, a szüreti mulatságot, műsoros rendezvénnyel, és költészet napját is minden évben megünnepeljük, most már 8. alkalommal, évfordulóhoz kötve, amit a pályázatba is beletettünk annak idején, akkor volt a Petőfi születésének pontosan a évfordulója, és hagyományos disznóvágást rendezünk, ahova vendégeket is várunk, és mindenféle, tehát a környezetünkben nevezetes a Babasárhoz kötődő, illetve mivel Abasámár királynak itt volt a központja, meglátogattuk mind a Siroki várat, a Kisnánai várat, a Feldebrői altemplomot, ami ehhez kötődik, tehát történelmileg Bükszékre szerveztünk kirándulást, de szerveztünk Salgóbányára is kirándulást, ezek a turisztikai részhez kapcsolódó. A hagyományokkal, meg ami jellegzetes hagyományok, most például éppen a múlt héten volt a majális ünnepséget tartottunk, azt itt a kertünk végén van éppen egy hangulatos kis tó, és ott szoktuk mindig megtartani, ha az időjárás engedi. De az egyesületünknek működik egy tánccsoportja is, illetve most már azt mondhatom, hogy ezt a tánccsoportot felváltja a kórusunk, mert idősödik a társtagság, és inkább az énekkarra, tehát kórus éneklésre tértünk át, ebbe az évbe először, tehát volt már fellépésünk is, mint énekesek, táncosakként is nagyon sok szép eredményt elértünk, mert részt vettünk mi a területi, a kelet-magyarországi táncversenyeken, de részt vettünk országos táncversenyen is, és így hát körülbelül 6 aranyminősítésünk van, ezüst minősítésünk van, de megkaptuk Gyulaváros külön díját is már, meg Gyöngyösváros külön díját is megkapta a táncsoport, csak a korokhoz előhaladtával ugye már ezeket szüneteltetjük egy kicsit, és inkább az éneklésre tértünk át. 2 fellépésünk volt ebbe az évbe, mert ebbe az évbe kezdtük el. Most várhatóan lesz következő fellépéseink is májusban és júniusban is.
Az elért eredményekhez és sikerekhez természetesen szívből gratulálok. És önnek személyesen miért olyan fontos Abasár gyermekkora óta? Ide köti önt minden szép emlék?
Én abasári születésű vagyok, tehát Tőzsgyökeres abasári, és elég reál beállítottságú vagyok, mert én pedagógusként dolgoztam, és matematika-kémia szakom, tehát még csak nem is mondhatom, hogy irodalmi vagy ilyen jellegű lenne, de valahogy, mivel mindig nagyon szerettem Abasára, meg itt is lakunk Abasáron, azóta is itt lakunk, a férjem is abasári, az egyik lányunk is itt lakik Abasáron a családjával, de már az unokáink meg a másik lányunk azok Budapesten élnek. Tehát én jól érzem itt magamot Abasáron, mindig egyébként is olyan ember voltam, hogy szerettem a közösségbe tevékenykedni, és talán mindent elmondtam ezzel. De ha tevékenykedünk, akkor meg már csináljunk is valamit, tehát én azon vagyok.
És ön tett és csinált is.
Igen,
például
igen,
térjünk
igen.
Vissza erre a bizonyos hagyományos Abasári ételek című kiadványra, amelynek előszavában nem meglepő módon egy másik kedves hölgyet is meg kell említenem, aki ízzig-vérig abasári,
igen,
és akinek mindene abasár. Egészen pontosan Kis Miklósné Magyari Hajnalka írta az Abasári ételek című versében a következő sorokat, ugye ez szerepel a könyv előszavában. Gyermekkorom jó ízeit őrzöm, amíg tehetem, mindenkinek azt kívánom, étele áldott legyen. Nem is volt kérdéses, hogy Hajnalkával így összedolgoznak, és az ő verse szerepel a kiadvány első lapjain?
Nem, egyébként is én Hajnalkát ugye nagyon régóta ismerem, és tulajdonképpen akkor még közelebb kerültünk egymáshoz, amikor neki megjelent a könyve, verses kötete, és akkor mi szerveztünk egy könyvbemutatót is az Egyesület tagsága itt Abasáron, amit nagyon szívesen megcsináltuk, és azt mondhatom, hogy nagyon szép létszámmal vettek részt ezen abasáriak is, mert mi nem csak ilyen közösségi összejöveteleket, de tartunk évfordulós emlékezéseket is, például a Dóni harcosokkal kapcsolatosan is meghívtuk például azokat a hozzátartozókat, akik még élnek Abasáron, és kapcsolódtak a elődeik ehhez a háborúhoz sajnos. Tehát azért mondom, hogy mi nem csak szorosan vett abba az évben meghatározott programunkat tartjuk be, hanem próbálunk más-más, így volt a Hajnalka esetében is, és azóta még inkább szorosabb a kapcsolatunk Hajnalkával, hívjuk is például költészetnapjára is, meghívjuk, és Én azt hiszem, hogy ez az előszó, ez nagyon is illett ehhez a gasztronómiai kiadványhoz, amit ő írt a verses kötetében.
A kiadvány borítóján a vasárlát képét látom, igen. És akkor javaslom, hogy mutassuk a kedves hallgatóknak ezt a kiadványt. Ha végig lapozzuk, csupa-csupa a vasári receptet és ételt találhatunk benne?
Igen, igen. Jellegzetes abasári étkeket lehet találni, ilyen például a leges-leges az öntött saláta, ugye? Nagyon sokan ugye a salátát csak ecetes cukros vízzel ízesítve fogyasztják. Ez tulajdonképpen fokhagymás alátéttel, füstölt szalonnával készül, és úgy párolódik össze a saláta, illetve ecettel van leöntve. Nem kell sózni sem, mert maga a füstölt szalonna maga adja azt a sós ízét is a salátának. És ez egy összepárolódott saláta tulajdonképpen. Köretként is lehet fogyasztani, de mindenféle húsételhez illik ez az öntött saláta. Ugyanilyen jellegű, tehát a savanyú leves, hozzátenném, hogy tulajdonképpen ezeket a disznónak a belsőségeiből készítik. Elsősorban, és ez főleg disznó ölések után volt nagy szokás, akkor készítették. Vagy a abasári túrós rétesről talán még híresebb, azt is lehet mondani, jellegzetesebb. Ez készülhet kaporral, készülhet fahéjjal is a hagyományos túrós rétes. És ami még nagyon jellegzetes a túrós rétessel kapcsolatosan, hogy a lakodalmaknak egyik fő étke volt, azt lehet mondani, és bármilyen rendezvényünk van, vagy szokott lenni Tabasáron, tehát a mi tagjaink készítenek például a katolikus farsangi bárra túrós rétest, de készítettünk már gyereknapra is, de még a szüreti bárra is készítettünk. Nem minden egyes alkalommal, de volt már rá eset, hogy készítettünk túrós rétest. Illetve volt olyan is, hogy szerveztünk olyat, hogy tanuljunk meg túrós rétest készíteni, és jöttek idegenek, fiatalok, akik nem abasáriak, hanem máshonnan jöttek, hogy gyakorolják ennek az elkészítését. És ez tényleg egy nagyon jellegzetes étel, mivel a lakodalmaknak egyik fő étele.
Miben más ez a túrós rétes? Hagyományos túrós rétest kell elképzelnünk, de mitől abasári?
Hát talán lehet, hogy abban abasári, hogy mi voltunk már egy olyan rendezvényen, ahol szintén volt túrós rétes, de nyújtották nyújtófával a tésztáját, nálunk pedig az a kivert tésztát, amiből a rétes készül, ezt utána késsel húzogatjuk ki az egészet, és hártya, szinte át lehet látni a tésztáján, annyira vékonyra van megnyújtva a tészta, de ezáltal van. Van, aki olyan, közülünk is van olyan, aki szinte tudja egymaga is kihúzogatni a tésztát, de azért célszerű legalább 4 embernek körbeállni az asztalt, és akkor nem kicsi asztalon, de egy normál méretű asztalon azon kell kihúzogatni ezt a tésztát, ami tulajdonképpen olyan értelemben félős, hogy szétszakad vagy kiszakad, ugye akkor már probléma van vele. De ez mindenki számára nagyon finom étel. Tehát kuriózum tulajdonképpen abasáron. De ugyancsak ilyen a tarhonyával készült lagzispörkölt, ami kakaspörköltként is szerepel itt ebbe a kiadványba, de a lakodalmaknak egyik a húsleves mellett, ez volt a második főétel, hogy pörköltet készítettek tarhonyával, a tarhonyát pedig szintén saját kézzel készítették az abasáriak. De jellegzetes étek a abasári töltött káposzta.
Az milyen? Mert hogy általában van, ahol gerstivel, van, ahol rizssel készítik, van, ahol pici apró töltelékek készülnek, van, ahol hatalmas nagyok. Igen. Szóval milyen az abasári töltött káposzta?
Ez változó. Ez szokás kérdése, mert itt Abasáron is van olyan is, aki csak savanyú káposztából szereti készíteni a töltött káposztát, és annak is más az íze, vagy édes káposztából, de az édes káposztát is előtte leforrázódik a káposzta, mert akkor nem lehet hajtogatni. Hát káposzta nagyságokat azt legalábbis az én ismeretem szerint nagyokat nem igazán készítünk, hanem inkább kisebb káposztákat készítünk, gombócokat készítünk, de van, aki rizssel készíti, csak rizssel, van, aki csak gerslivel készíti, van, aki a kettőt vegyíti, vegyes.
Ön hogyan készíti?
Én megmondom őszintén, én kettőt vegyítem. A gerslit is, meg a hagyományos rizssel is keverem.
De hús, füstölt hús kerül bele?
És hús, az igen, az jó sok hús kerül bele, és az főleg ugye olyan húsok, hogy tarja, vagy dagadó, ezek a részek kerülnek bele, amik kicsit lazább szerkezetűek. És tojás nélkül készül feltétlen, mert ha tojással készülne, akkor sokkal keményebb lenne az egész káposztának a tölteléke. És ezt a hagyományos disznóvágáskor is óriási nagy katlamba készítjük el ezt a töltött káposztát itt helyben is. Természetesen még az ehhez hozzá kell tenni, hogy a töltött káposzta mellett ugye az apró káposzta is szerepet játszik, mert nagyon sokan szeretik melléje még az apró káposztát is, nem csak a harasztját tulajdonképpen a káposztának. Ami még jellegzetes túrós trapacska, ami nyers krumpliból készül, ez is tojás nélkül, mert tulajdonképpen csak liszt és só van benne, semmi más. Annyi só van, tehát le van reszelve a burgonya, és annyi lisztet, hogy mégis lehet szaggatni ezt, úgy mondom, szaggatni a tésztáját, és ezt ugye csinálják, van, aki úgy szokta, hogy hagyományos tészta szaggaton keresztül készíti, de hagyományosabb az, amikor deszkáról késsel van szaggatva, és nem egyforma méretűek, és ezt lehet tepertővel ízesíteni, még ugye szalonna tepertőre gondolok, vagy csak túróval, van, aki jutúróval szereti, attól függ ki, melyikkel szereti, de ez is egy kedvenc étel itt a basáromi szokás, de ugyancsak ilyen nyers krumplis készítésű az úgynevezett macok, aminek tulajdonképpen nagyon sokféle neve van Magyarországon, de az nálunk is a régi hagyomány szerint az is szintén tojás nélkül készül. Tehát nincs benne tojás, mert az keményíti ezeket az anyagokat. Ugyanilyen jellegű a macok pogácsa is, abba sincsen, csak az nem nyers krumpliból, hanem héjába főtt krumpliból készül, és azt van krumplitörőn átnyomva, és úgy készül a pogácsa szaggatóval kiszaggatott és olajba sütött macok pogácsák. Jellegzetes még nálunk az úgynevezett lagzis kalács. Ugye nagy szokás volt Abasáron, valamikor ugye a lagzis menet végig vonult az egész falun, mikor az esküvőre mentek, és ott kínálták mindig a kalácsot útközben is. Most már ez a szokás ugye szinte úgy kicsit feledésbe merült, meg már nincs is ez a nagy vonulás vagy menetelés ugye az esküvőkön, de viszont a kalácsnak ma is nagy hagyománya van, sőt mi több az egyesületünk nem lagzis kalácsot, hanem majdnem olyan, mint a beiglit, hasonlót készítünk kalácsból, kakaóval és fehér tésztával, és azért lesz olyan, mintha beigli lenne, és a karácsonyi, falu karácsonyi ünnepségre mindig az egyesületünk szokott készíteni ilyet, illetve az óvodával közösen az adventi vásárra ugyancsak beiglit szoktunk készíteni az óvodások részére, akik árulják ezt a beiglit.
A lagzis kalácsot pedig úgy kell elképzelnünk, ahogy itt a fotón is látjuk a szakácskönyvben, vagy a kiadványban, olyan, mint egy fonott kalács.
Igen, fonott kalács, de ez készül körformába is, kör alakú formába is készül, és kicsit így össze van fonva a kalács. Ma már színezik, nem csak kakaóval, hanem más étel színezékkel is festik, tehát hasonlóan, mint itt a képen látható, ugyanígy készültek a lagzis kalácsok is. Csak maga az a hagyományos lakodalmas lagzis, az óriási nagy kerektepsikbe készültek. Mert ugye sok vendéget kellett, hogy ellássanak vele.
Kiknek a receptjei találhatók meg ebben a kiadványban? Megkeresett ön hölgyeket, asszonyokat, és ők elkészítették, valamint lefotózták, igen, az elkészítési módját is leírták. Szóval kiknek a receptjei?
Minden receptnél ott szerepel, hogy kitől származik a recept, és ezeket a recepteket, ami a képen látható, és ez mindenki, minden az az asszony, akinek a neve szerepel, elkészítette, lefotózta, és az szerepel a kiadványban.
Leírta a hozzávalókat, és az elkészítés módját is.
Az elkészítés módja is ott szerepel benne, és a neve is az illetőnek, aki ezt írta. Petes Imréné is adott recepteket, nem is egyet, Rostás Jánosné, Molnár Józsefné, Szabó Éva, Fülöp Bertalanné, Pipis Györgyné, szintén ő is több receptet is, Kis Ignácné, Porubsánszki Imréné. És a következő, amiről még beszélnék, ami jellegzetes volt, a túrós kapros lepény. A túrós lepénynél kapros is lehet, vagy fahéjjal is készül tulajdonképpen a túrós lepény. Ennek is nagy hagyománya van. Ezt inkább főleg húsvétkor, vagy karácsonykor készítették inkább az asszonyok. És ami még nagyon régi és hagyományos étel, és szinte úgy majdnem, hogy ismeretlen volt a herőce, ezt az egyik tagunk, aki készítette, nagyon szakértelemmel tudja elkészíteni, és az egyik alkalommal, pontosan amikor ez a pályázatunk is volt, akkor a költészet napjára például ezt lett elkészítve a herőce, és mindenki megkóstolhatta, aki csak vendégünk ott volt, aki ugye nem is ismerték sokan a herőcét, mi az a herőce, ugye. mert annyira régi étek. A másik jellegzetes, ami még a fánk, aminek különböző nevei vannak, ezt főleg farsangkor szoktuk készíteni, ugyancsak a közösségi háznak a farsang ünnepségére készítettünk fánkot, de más rendezvényre is készítettünk már, tehát az egész közösségünkből résztvevők, és ezt lehet ízesíteni különféle lekvárokkal, de nálunk inkább ez a jellemző, hogy valamilyen lekvárral ízesítik a fánknak a közepét.
Javaslom, hogy nem újjon el gasztronómiai műsor anélkül, hogy egy étel receptjét ne ajánlanánk és ne ismertetnénk a kedves hallgatókkal. Ha ki kellene választanunk egyet a hagyományos avasári ételek közül, akkor melyiknek a receptjét oszthatjuk meg hallgatóinkkal?
Hát a savanyú leveshez ugye, amivel belsőségekről van szó, nyelv, vese, szív, lapocka szükséges hozzá, és ezeket apró darabokra földarabolva tulajdonképpen az elkészítés előtt, és mint egy pörkölt alapot kell készíteni hozzá, és ezután, ha ez megfőtt, megpuhult, föl van engedve vízzel, és még beletéve zöldségek, ugye sárgarépa, krumpli földarabolva, sóval ízesítve, és kevés mustár és tárkonyt is tartalmaz még ez a savanyú leves a babérlevél mellett. És a legvégén tulajdonképpen egy nagy pohár tejföllel úgynevezett habarás készítünk, és azzal van még felöntve a leves, és forralni természetesen.
Mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzám.
Köszönjük szépen! Még azért én hadd említsem meg, a gancáról még nem beszéltünk, az is egy jellegzetes abasári étek, ez főleg húsok melléköretként használták a gancát. Nem annyira szokványos, de elég gyakran előfordul, és én azt hiszem, hogy talán egyik legjellegzetesebb abasári étel a töltött káposzta, azt lehet mondani nálunk, de ugyanilyen a túrós rétes is, annyira hagyományos étek. De nem szerepel a gasztronómiai kiadványunkban az úgynevezett húsleves, ami szintén jellegzetes abasári étkekhez tartozik, és ünnepi étkekhez nem műthat ünnepség anélkül, hogy ott húsleves ne készüljön.
Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány?
500 darab. 500 példányban jelent meg, és ez a példány, mondhatom azt, hogy Budapesttől, Egerig, környező településeken, önkormányzaton keresztül, a közösségi házba ki van téve állandóan, de el is fogy abba a pillanatba, de még határon túlra is Szlovákiába is eljutott már ebből a kiadványból.
Van még további terv? Van még elérendő cél már, ami az abasári gasztronómiai életet illeti? Vannak még ötletek a tarsolyában, és szeretne még valamit elérni és megvalósítani?
Hát most jelenleg nem mondhatnám, hogy a jövőben valamivel tovább bővítenénk. Mi inkább a meglevő programjainkat szeretnénk maximálisan teljesíteni, amit mi beterveztünk egy évre, és azt megvalósítani ezeket a terveket.
És szívből kívánom, hogy sikerüljön is megvalósítani ezeket a terveket. Köszönöm szépen a beszélgetést Petes Imréné Erzsike néninek, abasári lakosnak. Gratulálok a hagyományos habasári ételek című kiadványukhoz, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, és úgy legyek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetes élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket. És a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli monostort is bezárták. Tehát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencés rendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magasbakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
A Bakonybéli monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A bencés rendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt az a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha a rendszer ellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli monostor ez egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban. Temetőben, mint a katonasírok, úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagy rendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a bakonybéli monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni. Tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most kettő működik jelenleg, a könyvkötő műhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény önök annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
Ebben van egy történet, vagy van egy út, amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanáremberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen Zsoltár vers, hogy az Isten füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma, most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én ahogy így szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. hogyan lehet ma eljutni az emberekhez, milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére, például a bencés szerzeteseknek?
Ugye a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki odajön és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy egy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez így döbbenetes volt. És hogy nyilván, de hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről, hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény, és éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt. Tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a nevem Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezet ennek az alapításnak.
Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
Hát az első, ami eszembe jut, az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, így mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
Thank you. Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom.